Sörlő a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hibás döntések után mielőbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség az Európai Unióban a növekedés újraindítása érdekében, de a magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Horsensben az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába. Kifejtette, az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozó kombinációjára épült, és máig nem is lépett ennek semmi a helyébe. Bírálta a kínai elektromos autóiparra vonatkozóan bevezetett, szavai szerint szintén rendkívül ártalmas vámokat. Továbbá úgy vélekedett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben megkötötte az évszázad legrosszabb díljét az Egyesült Államokkal a vámokról. Magyarország és Finnország a kétoldalú kapcsolatok megerősítésén dolgozik, ebből az együttműködésből ugyanis hazánk politikai, gazdasági és védelmi értelemben is sokat profitálhat, jelentette ki Magyar Levente Helsinkiben. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a finn köztársasági elnöki hivatal vezetőivel, a kül- és biztonságpolitikáért felelős államtitkárral, valamint finn parlamenti képviselőkkel is tárgyalt. Az orosz megszálló erők újabb csapásokat mértek a polgári vasúti és energetikai infrastruktúra létesítményeire Harkiv, Kirovorád, Szumi és Donyeck megyében, közölte Julia Sviridenko. Az ukrán miniszterelnök szerint az ellenség fő célja változatlan, megtörni az ellenállásokat és megfosztani az ukránokat a fénytől és a melegtől. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök pénteken a Fehérházban tárgyal Donald Trumppal, írta meg a Politico brüsszeli lap. A hírt egy magasrangú ukrán tisztviselő és Zelenszky is megerősítette. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, a látogatás fő témája a légvédelem lesz, illetve hosszú távú képességeik, amelyekkel a béke érdekében nyomást kívánnak gyakorolni Oroszországra, fogalmazott. Folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence Luxemburgban vett részt a belügyi tanácsülésén. Elmondta, elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel minket azért büntetnek, mert megvédjük a külső határunkat, és követeljük a határkerítés költségének megtérítését, hiszen egész Európát védjük. A déli határőrizetet segítő rendőrségi kontingens tagjait búcsúztatták Budapesten. A Bulgáriába induló 10. és a Szerbiába induló 35. magyar kontingens 26 rendőrét Bányai Balázs, az ORFK határrendészeti főosztály határőrizeti és mélységi ellenőrzési osztály vezetője indította útnak. Az előző év azonos időszaka az mérten 7,3, a megelőző hónaphoz képest 2,3%-kal visszaesett az ipari termelés augusztusban, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A 8. hónapban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján 13,6%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban, jelentette ezt is a KSH. 68 önkormányzat 72 ügyben részesül Viszmajor támogatásban, összesen csak nem 1 milliárd forint értékben, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az okiratok átadásán. Ez azt is jelenti, hogy 2025-ben már mintegy 3 milliárd forintot tudnak adni a védekezésre, a 2011-ben megalkotott rendszer szerint, tette hozzá Navracsics Tibor. Szavai szerint egyre erősebb az együttműködés a kormány és az önkormányzatok között. Sporteszközökre költetik a Market építő ZRT által felajánlott 3 millió forintos ajándékutalványt a Tanítsunk Magyarországért programban résztvevő iskolák, közölte a gazdasági stratégiákért és a program irányításáért felelős kormánybiztos. György László ismertetése szerint összesen 110 általános iskola kedvezményezett. Egy nemzetközi kutatócsoport új felfedezést tett az Antarktisz partjainál, a bolygónkat melegítő metángáz eddig soha nem látott ütemben szivárog a tengerfenék repedéseiből. A Nature Communications szaklapban publikált tanulmány szerint az újonnan azonosított szivárgások arra utalnak, hogy a globális felmelegedés hatásait eddig alábecsülhettük, és egy ismeretlen veszélyes folyamat indult be a Föld legdélibb kontinensén, írta az Index hírportál. Végül az időjárásról. Kezdetben borult lesz az ég, napközben aztán szakadozik a felhőzet, néha gyenge eső, zápor előfordulhat majd. Az északi a szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, délután pedig 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban két közösség mindennapjait ismerhetik meg. Papildikó kolléganőm összeállítását hallják.
Szeptember 19 és 21-e között ezúttal Vác adott otthont a Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozatnak, ami alkalmat ad arra, hogy különböző közösségek, civil szervezetek bemutatkozhassanak, és egyfajta mankót, segítséget is nyújtsanak azoknak, akik kilátogatnak ide, és esetleg egy-egy téma, egy-egy terület felkelti a kíváncsiságukat, az érdeklődésüket, megszólítja őket. Ha valami nehezebb élethelyzetben vannak, akkor egy mankót, egy útmutatót tud adni. Úgy gondolom, hogy egy ilyen közösség, a Leányvári Hivatásőrzőháza, Katolikus Szeretett Szolgálat Hivatásőrzőháza, melynek intézményvezetőjét, Hidász Zoltánt köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel rádiónk mikrofonjánál. Sok-sok évvel ezelőtt, lehet, hogy már lassan 20 éve is van annak, hogy mi beszélgettünk Leányváron, de úgy gondolom, hogy kifejezetten ez az intézmény az, amiről nem elég 20 évente szót ejtenünk, hogy mivel foglalkoznak önök, és hogyan működik az intézmény, hanem jó lenne egy picit gyakrabban, és az érintettekkel is. Annak örülök, amikor tanúságot tud tenni valaki, aki önöknél épült föl. Ha azt mondom, hogy hivatásőrzőház, mit takar az elnevezés?
Hát hivatásőrzőház, amikor kerestük a szavakat, a címet, hogy mi legyen, akkor elsősorban ugye egyházi személyekre szólt a hivatásőrzőház, és sokszor a szenvedélybetegség a hivatásában is megroppantja a papot, a egyházi szemét, és hogy nem elég az, hogy az alkohol vagy bár szenvedélyből kigyógyul vagy felépül, meg kell újítsa a hivatását is. És a ház ebben tud segítséget nyújtani, hiszen a hivatása az nem munkája, hanem az alapvető dolga, és ezért ott tudja ápolni és gyakorolni a hivatását. Sok esetben, ha bejön az atya, akkor már rég nem zsolozsmázik, már rég nem foglalkozik az egyházi feladataival, hogy inkább csak a munkáját teljesíti, ha bírja, és itt újra megtalálja a hitét, megtalálja a küldetését, és megújítja az életét. Nemrégiben volt egyébként egy házi személy a házban, aki olyan rossz állapotban volt, hogy majdnem mentővel kellett bevinni a kórházba, és az szép fokozatosan lábra állt, és utána úgy ment ki, mint egy megújult fiatalember, és látom, hogy ő jól működik, az egyházközségét megújította, új programokat szervez, tehát látszik, hogy élővé teszi az egyházközségét.
Bár ezzel indított, hogyha hivatásőrzőház, hogy a lelki pásztorok számára nyújt segítséget szenvedélybetegség esetén, ugyanakkor az, amit most mondott, hogy nemrégiben volt bent egy lelki pásztor, számomra azt az üzenetet is hordozza, hogy nem csak és kizárólag lelki pásztorok keresik fel az intézményüket.
Igen, 2007 óta már jöhetnek világi munkatársak is, akik egyházi szolgálatot teljesítenek, vagy egyházhoz közel állnak és papi ajánlással rendelkeznek. Sok kántor, hitoktató, egyházi iskolai tanár volt már a házban, de most 2024-től, amikor átvett bennünket a Katolikus Szeretett Szolgálat, aki most idén ünnepli 75. évfordulóját, még jobban nyitunk, azért is jelenünk meg a kattárson, a társadalomban nyitunk, hogy olyan személy is, aki nem tölt be egyházi funkciót, nem egyházi iskolának a tanára, hanem egyáltalán egy keresztény világú hívő, aki megroppant valamelyik szenvedélyben, és szeretne ebből gyógyulást nyerni, vagy felépülést, mert mi azt valljuk, hogy ebből nem lehet meggyógyulni, csak tünetmentessé válni, és felépülni, mert bármikor visszaeshet, hogyha újra elkezdi. Úgyhogy 24-től jobban nyitottunk a világ felé, ami kicsit nehéz, mert hogy mindenki, aki meghallja ezt a szót, hogy hivatásőrzőház, úgy terjedt el Magyarországon, hogy itt csak papokat kezelnek, nem csak papokat kezelünk, hanem világi munkatársakat és világi civileket is, akik hajlandóak beilleszkedni a egyházi személyek közé. Ami jó tapasztalat egyébként mindkét részről, mert a pap is látja, hogy egy világi embernek, akinek családja van, annak se könnyű, annak meg kell küzdeni az életben sok mindenért, és tudják egymást segíteni. A világ is látja, hogy a papnak se könnyű egyedül, akár úgy, hogy cölibátusban, viszont ott van a közösség ereje, amit a papot segítheti abban, hogy nem maradjon egyedül.
Mikor jött létre az intézmény? 2024-ben átvette a katolikus szeretett szolgálat, de az intézmény hosszú évtizedek óta működik.
Igen, 2004. szeptember 14-én volt a szentelése a háznak, onnét tartjuk az indulást, úgyhogy 20, most már a 21. évét ültük szeptember 15-én, a régi betegeket is meghívtuk, 40-en voltunk, ebből 30 beteg és 9 pap tisztelte meg a ünnepségünket, és nagyon-nagyon jól érezték magukat. A dr. Vajda Norbert főigazgató is lejött, meglátogatott bennünket, és látta, hogy mennyi hálás beteg van, akik visszajönnek, akik most csak azért jöttek vissza, mert itt valamit kaptak ebben a házban.
Rádiunkban rendszeresen beszélgetünk a szenvedélybetegségről. Elsősorban a RÉV munkatársai segítségével poncolgatjuk ezt a témát, és van egy szlogenük, hogy minden a családban kezdődik. De most, hogyha lelkipásztorokról beszélünk, akkor ezt nem lehet mondani, hogy a szenvedélybetegség is a családban kezdődik. Az ön tapasztalata szerint mi az, ami nehézzé teheti egy lelkipásztornak mindazt, hogyha szenvedélybeteggé válik, akkor eljusson, felismerje a problémát, mert egy családban ugye sokkal könnyebb, úgy gondolom én, hogy a családtagok nyomására elindul ebbe az irányba, hogy változtasson és megtegye az első lépést, ami a legnehezebb. De egy lelkipásztornak mi az, ami segítséget nyújt ilyen esetben?
Hát talán a lelkipásztornak az a segítség megvan, hogy van egy püspöke, vannak papbarátai, akik tudják figyelmeztetni. Nagyon nehéz kérdés ez, mert hogy a mai világban sokféle elmélet van. Régen azt mondták, hogy egy pohárbor nem árt meg, meg este meg lehet inni esetleg egy vörösbort. Régen kiszámolták, hogy mennyi a szociális ivásnak a mértéke, hogy egy héten, hogyha 5 nap egy-két italt iszik valaki, és 2 napot ki tud hagyni, akkor a szociális ivó, és akkor ha ezt hosszú távon is csinálja, ebből nem lesz baj.
Itt most bocsánat, félbe is szakítom, mert hogy beszélünk néha arról is, hogy főleg aki vashiányos, vérszegény, akkor naponta egy 2-3 deci vörösbort igyon meg, és akkor abból nem lesz probléma. Én mondjuk ezzel a felhívással nem értek egyet, és szerintem ez már egyenes út afelé, hogy az ember utána fokozza a mennyiséget. Hol kezdődik egyáltalán az alkoholizmus? Mikor mondjuk azt, hogy valaki már alkohol problémával küzd?
Hát a WHO azt mondja, hogy nincs biztonságos dózis. Ami azt jelenti, hogy nem lehet azt mondani, hogyha hetente 5 italt megiszol, akkor nem lesz semmi bajod, hiszen egyéni érzékenységek vannak. Lehet, hogy valaki bírja, és nem árt meg neki, de akkor se lehet kijelenteni ilyet. Orvosok már rég nem ajánlják, legalábbis remélhetőleg nem ajánlják, hogy igyanak vörösbort, mert hogy a vörösborban lévő anyagok lehet, hogy jók, de maga az alkohol nem. De hogyha bármilyen fekete gyümölcsöt, vagy gyümölcslevet iszik valaki, azzal is a vashiányát tudja pótolni, és sok minden más anyaggal is lehet a vashiányt pótolni, de semmiképp sem a vörösbor ajánlott erre a vashiányra. Visszatérve a pap személyére, tehát hogyha van neki olyan támogató közege is a püspökkel, van olyan jó kapcsolata, akkor neki abból a szempontból könnyebb, hogyha bejön a házba és végigcsinálja a terápiáját, akkor remélhetőleg vissza tud térni, vagy ugyanarra az állomás helyére, vagy egy másikra, tehát hogy lesz munkája. Tehát az egyház mindig visszavárja a felépülő szenvedélybeteget. Civil esetében ez nem biztos, hogy így van, mert hogyha nincs munkája is, lehet, hogy nem is lesz, hogyha visszakerül, vagy a családja nem fogadja vissza, lehet, hogy ide beküldi, lerakja itt a ház küszöbén, és utána többet nem is fog vele szóba állni. Tehát bizonyos szempontból a papoknak ebből a szempontból könnyebb. A nehézség az, hogyha nem tud a pap magának közösséget kialakítani, nem tud olyan papi közösséget, akár vagy civil közösséget ott az egyházközségben, akkor tényleg egyedül marad, és akkor egyedül az este nagyon hosszú. A sok-sok feszültséget, amit egész nap érte, azt valahogy le kell vezetni. Erre meg kell találni a megfelelő módot. Van egy nagyon kedves belgyógyász, nem ismerősöm, csak akit szoktam hallgatni, dr. Schwab Richard, belgyógyász. Ő mondta, hogy ő úgy szokta levezetni, hogy akkor fut, vagy gyalogol, És hogyha még mindig stresszes, akkor még többet fut, és még többet gyalogol. Tehát, hogy meg kell találni, hogy kinek mi fekszik, milyen hobbi, milyen tevékenység, amivel a stresszt le tudja küzdeni, illetve fel tudja oldani.
Hát az alkohol az semmiképpen sem jelent megoldást semmilyen problémára, stresszre, feszültségre, sem családon belül, sem pedig bármilyen hivatásról legyen szó. Véleménye szerint ma az egyházban mennyire kezelik tabuként a szenvedélybetegséget, az alkohol problémát?
Szerintem javult sokat a helyzet az elmúlt 20 év alatt, mert sokszor látni már, hogy egyházi rendezvényeken, koronákon, esperesi gyűléseken már nincs ott az alkohol az asztalon, mert hát mindenki kocsival jön. És ugye null tolerancia van, az azt jelenti, hogy ha egy pohárral iszik, akkor sem ülhetne már be az autóba vezetni. Tehát ez már erre kicsit figyelnek. Van egy olyan teóriánk, ez nem szabály, de mi ezt így gondoljuk, hogy akinek elveszik a jogosítványát, annak mindenképpen alkohol problémája van. Tehát lehet, hogy nem alkoholista még, de alkohol problémája mindenképpen van, mert ez azt jelenti, hogy biztos, hogy nem először ült alkoholosan az autóba, nem tartotta be a null tolerancia szabályt, és hát nem tudom, hogy kit hányszor ellenőriznek rendőrök, de hát engem nagyon ritkán ellenőriznek. Tehát, hogyha ritkán mégis elkapják, az nem valószínű, hogy csak akkor ivott. Tehát, hogy rendszeresen alkohol befolyásoltság alatt vezetett, és az már azt jelenti, hogy nem tud az alkohollal bánni. És hát egy pap, hogyha nincs jogosítvány, akkor munkaképtelen, mert hogy 3-4 falut kell ellátni, és akkor hogy tudja megoldani? Nincsen fuvaros, aki ezt megoldja. És sokszor volt már olyan eset is, hogy azért került a házba, mert hogy elvesztik a jogosítványát, nincs jogosítványa, nem tud dolgozni, tehát választhatod, hogy választja a terápiát, vagy akkor nem tudja a feladatát ellátni. Tudom, hogy nagyon nehéz a püspök atyáknak, mert hogy valakivel így kell bánni, valakivel úgy kell bánni, mindenkinek a saját személyiségével kapcsolatban kell úgy hatni, hogy bekerüljön a kezelése. Valakit disponálni kell, valakit rá kell beszélni, valakit hagyni kell, hogy a mélyre essen. Ez mindig egyéni elbírálás kérdése. De azt szoktok mondani, az a legegyszerűbb, hogyha a püspök, hogyha diszponálja, mert hogyha diszponálja, akkor nincs sok választása az atyának, mert akkor jönni kell. És ha nincs is motiváció az elején, előbb-utóbb megjön. Hiszen látja, hogy mi nem akarunk neki semmi rosszat, mi nem bántjuk, nem szégyenítjük meg, tiszteljük, elfogadjuk, hogy ő egyházi személy, amiben tudjuk, segítjük, és feltárjuk neki azt, hogy ezen azért kell változtatni, mert akkor az ő élete meg fog újulni. Tehát nem a szenvedély fogja irányítani, nem a betegsége fogja irányítani, hanem tud az Isten szolgája lenni, és az emberek szolgálatába lenni.
néznek szemeim az Úrra, még rajtuk nem könnyű, úgy néznek a mi Istenünkre, még rajtuk nem könnyű, úgy néznek szemeim.
Tudtok a fejemben, hogy így az elmúlt időszakban milyen rehabilitációs központokkal, milyen intézmények képviselőivel beszélgettem. Hát az nagyon széles a paletta. Eszembe jut a reformátusoknak a Kék Kereszt, eszembe jut a Komlói Leó Amici Alapítvány, ami egy hosszabb, fél éves vagy jó pár hónapos bentlakásos rehabilitációs központ, ahol kísérik az ott lévőket, és utána még egy úgynevezett félutasházban. Mi az önök sajátossága? Túl azon, hogy elsősorban az egyházi dolgozókat szólítják meg, milyen módszerrel dolgoznak önök, és mi a sajátossága az intézménynek?
Van sajátosságunk mindenképpen. Az alap a Minnesota modell. De hát ott nagyon sok Minnesota modell szerint működő intézmény is van Magyarországon. Például a Szigetvárt említem, az már 35 éve működik körülbelül. Ott tanultuk meg egyébként az alapokat, de hogy nálunk a spirituális élet is hangsúlyozva van. Ami azt jelenti, hogy itt katolikus a mi intézményünk. Tehát azt is hangsúlyozzuk, hogy a lelki élet is fontos, nem csak az, hogy józan legyen, vagy szermentes legyen. Minden évben van nálunk kétszer lelki gyakorlat, ami dolgozóknak is, és a betegeknek. Van két gyalogozzarándoklat, ami szintén a dolgozóknak, a betegeknek is. Katolikus alkoholista mentő szolgálattal is kapcsolatban vagyunk, és a betegeket oda is elküldjük lelki gyakorlatra, az egy más jellegű lelki gyakorlat, tehát, hogy a betegeknek van lehetőség a spirituális fejlődésre. Azon kívül még minden héten van keddenként bibliacsoport. Az aznapi evangéliumot saját magukra vonatkoztatva élik meg, vagy mondják el, hogy ők mit értenek az alatt a szöveg alatt, és magukra vonatkoztatják. Tehát minden nap van reggel Zsolósban, minden nap van, hogyha van a papaházban, minden nap van Szentmise, ahol a részt vehetnek a betegek is, dolgozók is, a neurofeedback és a pszichoterápia. Tehát, hogy együtt vagyunk terápiás közösség a betegekkel, a dolgozók. Együtt ebédelünk a betegekkel. Tehát amit tudunk, mindent együtt csinálunk velük, hogy érezzék azt, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint mi vagyunk. Csak éppen most ebben a szakaszában vannak az életüknek, és ezen kell változtatni. És ezért is örülnek a régi betegek visszajönni, mert ezt az otthon melegét megérzik, az egyik búcsúzó azt mondta, hogy ne felejtsük el az otthon melegét, de hát hogy az otthon melege mindig visszavárja őket, és mindig úgy gondolnak vissza, mint az életük egyik legszebb időszakára. Fél évet töltenek a házba, a fél év alatt nagyon sok minden történik vele. Sok-sok kezelőhely van, kórházak is, vagy akár a más átmeneti otthon, ahol rövid terápia van, mert hogy erre van idő, vagy erre van igény, vagy erre van lehetőségük. Azért kell ez a 6 hónap, mert hogy az első hónap az még csak arról szól, hogy beilleszkedik. A második hónapra tisztul ki, és akkor jön lehet a harmadik hónap munka, és akkor az 5. hónapban hazamegy, és akkor elmegy 1 hónap adaptációra. És adaptáció után visszajön, és hogy ez mind sikerült, akkor elbúcsúztatjuk, és elköszönünk tőle, de utána még 4-szer visszajön a következő évbe. Tehát, hogy ők tartjuk velük a kapcsolatot. Nem engedjük el a kezüket rögtön. És hogy most ez a 6 hónap alatt nem csak az idő változik, hogy tavasz és nyár jön, hanem belül is megtörténik a változás, és ez a legfontosabb a belső változás, mert a rövid idő az kevés. Nyilván ez egy hosszabb idő, több pénzbe kerül, mind a fenntartónak, mind a betegnek is, mert ugye 6600 forint egy nap, 180 000 forint egy hónap, viszont másra is elköltötte eddig is ezt a pénzt, és hogyha ezt magára költi és megbecsüli, akkor lehet, hogy felépül és józan lesz. És akkor többször vissza tudja ezt a pénzt szerezni az életben.
Feltételes módot említett, hogy lehet, hogy felépülés józan lesz. Nehéz kérdés, milyen a visszaesés aránya?
Hát ez nagyon-nagyon változó, én sem tudom megmagyarázni, hogy valamikor nagyon sok, és soka, aki megszakítja a terápiáját. Azt tudom a tapasztalatokban mondani, hogy aki tényleg kezdetektől elkezdi, és folyamatosan csinálja, és akar változtatni, annak sikerülni fog. Aki csak azért jön, mert a család nyomására vagy a más nyomásra jön, és nem veszi komolyan idézőjelben, mert hát nem mondhatjuk, hogy nem veszi komolyan az életét, de hogy lehet látni, mi tapasztalatból tudjuk már, hogy ki az, aki ráállt, megfogta az eke szarvát és nem tekint hátra, aki megfogta és dolgozik, az fölépül. Aki kísérletezik, még azt nem hiszi el, hogyha iszik egyet, akkor újra visszaeshet, az még így kísérletezik, és akkor vagy tanul belőle, vagy itt hagyja a házat. Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Azt szoktuk mondani, hogy benne van az egyik példázatában Jézusnak, hogy az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy miért veszik fel az egyiket, miért hagyják ott a másikat, miért sikerül az egyiknek, és miért sikerül a másiknak, ez misztérium. De nem is a mi dolgunk ezt kutatni, mert nem ez a feladatunk. Nekünk azt kell biztosítani, és azt próbáljuk biztosítani, hogy minden dolgozó, hogy a lehető legjobb lehetőséget adjuk meg arra, hogy a terápiát jól tudja csinálni, tehát a feltételeket biztosítjuk, a lehetőséget adjuk, és hogyha ezzel él, akkor valószínűleg sikerülni fog neki.
Gyönyörű hivatás az önöké és az öné is, akár így intézményvezetőként, ugyanakkor szerintem nagyon-nagyon nehéz látni emberi sorsokat, nehézségeket, akár tanúja lenni annak, hogy valaki feladja, akár néhány hét, akár néhány hónap után, vagy akár visszaesik 1-2 év múlva, miután kikerült az önök intézményéből. Mi ad erőt ehhez a munkához?
Hát vannak fájdalmas dolgok. Gondolkodtam, hogy 2 papot is tudok említeni, aki sajnos befejezte itt a terápiát, bár utólag persze sok mindent lehet mondani, de hogy nem sikerült neki. Hogy ki volt a felelős, azt nem tudjuk megkeresni, de talán nem is dolog. De hogy nagyon rossz érzés volt őket elveszíteni, mert hogy mindenki ér kár, de aki hivatásában még sokat dolgozhatott volna az Úr szülőjében, azt elveszíteni talán nagyon-nagyon fájdalmas. Hát sokszor az a derült, hogy valaki tényleg jól csinálja, és most a elmúlt 2 hétben 2 embert búcsúztattunk, és láttuk rajta, hogy ők elkapták a fonalat, és csinálják. Ez mindenképpen ad erőt. Aztán az, hogy minden nap ott van szentmise, minden nap ebéd előtt imádkozunk a betegekért, és hogy hordozzuk egymás között is őket, és ők is imádkoznak értünk. Tehát azok, akik visszajönnek, ők is mindig mondják, hogy imádkoznak a házért. Több atya is említette, hogy otthon a mise alatt megemlékezik mindig a hivatásőrző házról, és ezt tudjuk, és ezt érezzük is, és ez visz tovább, és ad lendületet. Még akkor is, hogyha ilyen szomorú dolgok is történnek.
önmagában az, hogy valaki felismerje, hogy neki problémája van az alkohollal, már az egy óriási lépés, igen. És ez a legnehezebb. Mindig azt mondjuk, hogy az első lépés megtétele a legnehezebb. Talán ez a Minnesota modellnek is az alapja. Ugyanakkor mindössze 12 fő befogadására alkalmas az intézmény. Miért nehéz önökhöz bekerülni?
Hát én azt gondolom, hogy ezt az intézményt annak idején a papok részére hozták létre. És nehéz most ezt átkonvertálni, hogy a civileknek is megfeleljen. Papot esetleg fél évre tudják mentesíteni, és akkor el tudja végezni a terápiát. De egy családos ember, akinek el kell tartani két gyereket, vagy hármat, vagy akár többet, az fél évre kikerülni a családból egyrészt az is nehéz, fél évre kikerülni a keresetből az is nehéz. Nagyon jó intézmények vannak, hasonló jellegű, mint a miénk. Például a Szigetvári Kórház, ahol TB finanszírozással is be tudnak kerülni, és talán még rövidebb is egy kicsit a terápiája. Vannak kisebb intézmények, akik rövid távú 3-4 hetesek, vagy 8 hetesek, azok szintén olcsóbb elérhetőség, vagy könnyebb elérhetőség, és időben nem olyan hosszú. Mi abba hiszünk, és ez a guest house-ból vesszük, ami Amerikában működik, hogy még talán a 3 hónap is kevés lehet, hiszen itt egy életmódot kell változtatni. Tehát nem arról van szó, hogy de holnaptól nem hiszem, és akkor minden rendben lesz. Nem lesz minden rendben, mert az automatizmusok működnek, és ezt több hónapon keresztül kell csinálni. Nagyon sok gyűlésre kell neki kell menni, nagyon sok tapasztalatot kell szerezni, nagyon sok embert kell meghallgatni, nagyon sok történetet el kell olvasni, nagyon sok pszichológiai könyvet el kell olvasni, és magukra vonatkoztatva írni róla. Nagyon sok olyan családi örökséget hordoznak, meg hordozunk mi is nyilván, nem csak ők, amit föl kell dolgozni, de ez csak egy nyugodt körülmények között lehet, és ehhez idő kell, hogy elolvasson egy könyvet, hogy kielemezze. Tehát volt olyan betegünk, aki 40 könyvet elolvasott. Tehát az 40 könyvet elolvasni és magáévá tenni vagy átélni, ahhoz idő kell. Nyilván nem kell mindenkinek 40-et elolvasni, de 10-12 könyvet mindenki elolvas nagyjából ez a 6 hónap alatt. Nagyon sok filmet megnéznek, nagyon sok beszámolót tartanak a könyvekről, önéletrajzot kell írni. Az önéletrajzot az csak az első másfél hónap után írja, amikor már kicsit helyre jött, és testileg, lelkileg is. És akkor vissza kell neki emlékezni, föl kell dolgozni, de az a sok-sok emléket fölhoz, amit utána a segítőjével át kell beszélni. Akkor vannak terápiás munkatársaink, akik sorstársak. Azok a történeteit meghalva, az ő tapasztalatokból tanulva, azok jobban meg tudják őt érteni, azokkal őszintében tud beszélni. De ez mind-mind idő. Általában pénteken szokták megkapni a feladatot, és hétvégén dolgoznak, mert hétköznap eléggé sűrű a program, de hát hétvégén kell nekik földolgozni, amit hétfőn aztán át tudnak beszélni a kísérőkkel, a terápiás munkatársakkal. Tehát, hogy az időigényes, és nem lehet, ezzel nem lehet rohanni. Az csak arra jó, hogy talán egy évig józan, az utána megint visszaesik. Tehát meg kell alapozni a józanságot, tehát így szoktuk mondani. Jó alapra kell vetni. De hát a Biblia kép is azt mondja, hogy nem a homokra, hanem a kőre kell építeni a házat, mert akkor jöhet a vihar, és nem viszi el. És hogyha jó alapra építi a józanságát, akkor jöhet a vihar, mert jönni fog a vihar, meg mindenkinek jön a vihar, és akkor meg tud állni, és nem fog visszaesni. Hát ezt próbáljuk nekik elmondani, és ehhez idő kell. És nagyon-nagyon jó, amikor visszajönnek a régiek, például most, hogy volt a búcsú ünnepségünk, akkor 3 csoport is volt a hozzátartozóknak, a papi csoport és a civileknek csoport. Úgy a régiek, akik itt voltak, és józanok, azok elmondják a bent lévőknek, hogy sikerült nekik a józanságok, és ebből tanulnak. Mert ezek hiteles emberek, akik visszajönnek, mert egyébként ha nem lenne hiteles, nem jönne vissza. Ha inna, akkor nem jönne vissza, csak azért jön vissza, mert hálás. Az épület adottságából adódóan 12 főt tudunk csak fölvenni. Ami tulajdonképpen nem nagy baj, mert hogy így tudunk személyesek lenni, így tudunk mindenkivel maximálisan foglalkozni. mert hogyha nagyon sokan vannak, akkor elsikkadhatnak, de így szemmel tudjuk idézelbe tartani őket, és hogyha megszólítanak bennünket, akkor van időnk rá, mert nem 20-an állnak sorba, mint a rendelőintézetben, hanem csak egy-két ember akar beszélni velünk, akkor mindig nyitva van az ajtónk. Nyitva van a kísérők előtt, nyitva van a segítők előtt, és így hát jól tudunk bánni azzal a lehetőséggel, hogy csak 12 férőhelyes az intézmény. A honlapon megtalálható a hivatásőrző.hu honlapon megtalálható a kérelem. Ott nagyon sok történet, anyag van fönt, a munkatársak fönt vannak, a programunk fönt van. Ott a kérelmet kell letölteni, kitölteni és elküldeni a megfelelő e-mail címre, ami a honlapon szerepel. És ha megkaptuk a kérelmet, akkor föl fogom hívni, és megbeszélünk egy időpontot, hogy mikor lenne vizsgálat. A vizsgálatkor megnézheti a házat, a főorvosúrral elbeszélget, és döntünk arról, hogy be tud kerülni, vagy nem. Az elérhetőségünk az Katolikus Szeretett Szolgált Hivatásőrző Ház, Leányvár Erzsébet utca 127, a telefon 33-as körzetszámmal 523-915. Mobilon is elérhetőek vagyunk, 0630 749 2642-es számon munkaidőben lehet bennünket keresni.
Az elmúlt percekben Hidász Zoltánnal, a Katolikus Szeretett Szolgálat Hivatásőrzőházának intézményvezetőjével beszélgettünk.
Örökké téged imádlak, te látsz jól ismersz, kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád, egy új éneket zeng most szívem a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, Uram, csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
zeng most szívem, a te csodás hűségedről. Egy szerelmes dalt, uram, csak neked, mert kegyelmed megtart.
Hallgatóink hallják, valószínű még mindig itt vagyunk Katolikus Társadalmi Napok rendezvénysorozatán, Vácott, és rádiónk mikrofonjánál nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hit és Fény közösség két tagját. Bemutatkozást kérek szépen tőletek.
Kovács Bernadett.
Jónás Melitta.
Mit akar ez az elnevezés, hogy Hit és Fény közösség? Mennyire korlátozódik ez Vácra, a Váci Egyházmegyére, vagy esetleg szélesebb körben ismert lehet ez az országban?
A Hit és Fény közösségek értelmében még akadályozott testvéreink, családtagjaik és a barátaik közössége. Mi most jelenleg a Lámpás közösségből érkeztünk. Ez a közösség Vácon található, és 30 éve működik. Idén lesz a 30. születésnapunk, október 11-én, ahová a többi közösséget is szeretettel várjuk így országos szinten. Ezen kívül az ország szinte minden megyéjében megtalálhatnak minket. 15 aktív közösségünk van Magyarországon. Igazából Budapesten van a legtöbb, nagyjából egy 5-6 közösség, de van Miskolcon, Szegeden, Pécsett, Pomázon, Szombathelyen, úgyhogy az ország több pontján is megtalálhatnak minket.
De egy nemzetközi közösségről van szó, tehát ez nem egy magyar indulás közösség, hanem ez Franciaországból, Lourdesból, 80-as években?
70-es években.
70-es években. Posztumultra visszatekintő közösség, lelki mozgalomról beszélhetünk.
Magyarországon ugye, ahogy említettétek, hogy 30 éve működik ez a közösség. Nagyjából azt mondom, hogy ez az időszak az, még a 80-as évek, amikor így emlékeim szerint, meg érintettek beszámolója alapján, nálunk még nagyon nagy tabunak számított az, hogyha sérült ember bármilyen értelmi vagy testi fogyatékossággal élő élt egy családban, szinte ki sem mozdultak otthonról, vagy a szűk lakókörnyezetükből, míg már a nyugat-európai országokban, Németország, vagy ahogy említett a közösségnek az indulási helyét, hogy Franciaországból indult, ott azért már sokkal korábban elfogadott volt, és megpróbálták ezeket az embereket is valahogyan integrálni a társadalomban. Hogyan változott az elmúlt 30 évben véleményetek szerint és tapasztalatotok szerint az értelmileg akadályozottak, vagy testi fogyatékossággal élőknek az integrálása itt hazánkban?
A kérdésre válaszolás előtt annyit mondanék, hogy pont ebből a fájdalomból indult el ez a közösség. Tehát, hogy pont egy zarándoklat volt, ahol egy édesanyja a gyermekét nem tudta elvinni, mert hogy sérült volt, és így gyakorlatilag kitaszítottnak érezte magát a gyermekével együtt, és így született meg ez a gondolat, ez az indítatás, hogy kellene egy közösség, ami pont erről szól, hogy így együtt vagyunk és egyenlőek vagyunk. És hát ilyen 90-ben, amikor elindult, akkor még egyikünk sem volt itt a közösségben. Én magam 2005 óta vagyok itt, de azóta is nagyon sokat változott egyébként. Tehát azért talán már kevésbé stigmatizáló, és egyre nyitottabbak ránk az emberek is. Tehát amikor nyári táborainkban vagyunk, és megjelenünk egy strandon akár, és akkor így oda jönnek emberek, és kifejezik azt, hogy ez így egy mennyire jó, hogy így csináljuk, és ők is oda akarnak jönni, vagy át szeretnének jönni vacsorára vendégségbe, vagy megismerjék a közösséget, vagy egy büfé tulajdonos ember, aki azt mondja, akkor most így a vendégei vagyunk, és külön palacsintát süt nekünk. Tehát azért nagyon sok megerősítést kapunk arra, hogy az emberek egyre nyitottabban, vagy egyre ilyen melegebb szívvel állnak ez a témához. Szerintem ezt nagyon jól látom, nem tudom, erről mit tapasztaltál.
Azt még fontos említeni, hogy a 30 éves múlt az itt a helyi váci közösségnek a 30 éve. Magyarországra nagyjából a 90-es években jött be, és ez egy hihetetlen nagy újdonság volt, hiszen a rendszerváltásnak köszönhetően akkor ezek az ökumenikus, katolikus és keresztény közösségek teret kaptak, helyet kaptak, és akkor erre akkora igény lett, és akkora igény volt, hogy több mint 20 közösségünk létezett Magyarországon. Óriási nagy rendezvények voltak, az alapító, atyát, Zsombanyi is meghívtuk többször is, és igazából ilyen legendákat lehet hallani a régi Hit és Fényes, az ős Hit és Fényes tagoktól, hogy mekkora nagy élet volt a közösségekben, és hogy azok a sérültek, akik intézetben laktak, és akik nem tapasztalhatták meg az együttélést akár a családjaikkal, vagy barátaikkal, hiszen el voltak zárva. Nekik ez egy hihetetlen nagy erőt adott, a havi találkozók, a nyári táborok és minden ilyesmi kapcsolódás. Azóta sokkal-sokkal nyitottabb lett a társadalom Magyarországon is, Európa szinten is, a világban. Most már nagyon sok intézet sokkal sérült központú, vagy hogy is fogalmazzak, hogy most már kiviszik őket, nagyon sok alapítvány támogatja őket, és ez egyrésztről nagyon-nagyon jó. A másik részről viszont számunkra így adaptálódni kell az új újdonságokhoz, hogy most már nyitottabb a világ, és hogy már nagyon sok lehetőségük van ezeknek a családoknak. Például említett az egyik apuka, hogy az ő gyermekei a Szent Damján közösségbe járnak. Hogy igazából most a mi közösségeink ebből a szempontból picit előregedőek, mint sérült oldalról, mint segítő oldalról, de nagyon-nagyon nyitottak vagyunk, és továbbra is várunk minden korosztályt szeretettel, és vannak apró csodák, apró megmozdulások, hogy mondjuk a saját közösségünkbe is pár éve csatlakozott egy teljes család, hogy a gyermekük Down-szindrómás, és az ő összes testvére és a szüleik is a segítőink közé tartoznak. Úgyhogy van utánpótlás, van erre igény, csak most már kicsit nehezebb megtalálni.
Milyen programokat szerveztek, ahol el lehet titeket érni, vagy magát a közösséget?
Havonta vannak találkozóink, havi rendszerenség, ezek vasárnap délelőtt szoktak történni, egy misével kezdünk, és akkor utána megyünk át a plébániánkra, ahol a közösség életet éljük, itt kis imádkozás van, megjelenítések, beszélgetések, együtt töltött időnek az örömét éljük meg itt. Vannak táboraink, ez minden nyáron egy egyhetes tábor, szoktunk menni kirándulni évente egy-két alkalommal, és vannak a nagy programok, amilyen országos, az is évente kettő alkalommal, tehát itt lehet velünk találkozni.
Ezek az országos rendezvények a Venisangte, ez az úgymond év nyitó találkozó nekünk is. Ilyenkor úgy épül fel a nap, hogy van egy vendégvárás, vannak műhelyek, mondjuk zenei műhely, kézműves műhely, kis csoportos beszélgetés, táncolós műhely, hiszen a közösségünkben nagyon fontos az a hármas egység, vagy az imádság, az együtt töltött idő, megismerés, megtapasztalás, mint például kis csoportos beszélgetés, és az ünneplés része maga. Ebből a hármas egységből állnak föl a kis találkozóink és az országos rendezvényeink is. Általában van az országos rendezvényen egy mise, ami vagy a kommunikus, vagy mivel túlnyomó többségben katolikus a közösségnek a tagjai, ezért a katolikus mise szokott lenni, és utána egy ünnepléssel zárjuk az egészet, ahol agapé van, táncolás, bulizás, zenélés, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretik a srácok.
Meg mi is
az egyik kedvenc részünk.
Mindig felmerül bennem ilyenkor, hogy egy nagyon nehéz terület, hogyha valaki, azt mondom, hogy a társadalom perifériáján élőkkel kezd el foglalkozni, és értük tesz valamit. Mi az, ami titeket erre a területre hívott, vonzott?
Én egész kamaszkoromban vágytam arra, hogy egy igazi közösséghez tartozzak, ami nem csak egy ilyen mulandó dolog, és amikor ide jártam Vászra a főiskolára, ez egyre jobban így megerősödött bennem, hogy én erre nagyon vágyom. Próbáltam több területre becsatlakozni, de valahogy egyiknél sem éreztem, hogy ez az én utam, és aztán eljöttem a Fehérek templomába egy misére, ahol az akkori közösségfelelősünk, az egyik sérültünkkel segítőket keresett a táborba, és akkor abban a pillanatban én már azt éreztem, hogy ez az én utam, elmentem a táborba, és azonnal szerelem lett első látásra, és az, ami megtart itt engem, az a végtelen szeretet, az egymás elfogadása, az, hogy bármilyen érzelmi állapotban lehet csatlakozni, szomorúan, boldogan, dühösen, itt valahogy mindig kisimulnak ezek a dolgok, és minden alkalommal a srácok ugyanakkor a szeretettel várnak, még akkor is, hogyha mondjuk pár hét kimarad, vagy pár hónap, amikor nem tudunk beszélni, vagy találkozni, akkor is, sőt, van olyan, aki évek múltán csatlakozik vissza, ugyanazzal a szeretettel és elfogadással várják őt, mint hogyha egy perc sem telt volna el.
Igen, és ez, hogy önmagunk lehetünk, tehát hogy nekem ez az egyetlen hely, ahol nem érzem azt, hogy most nekem így bárkinek meg kellene felelnem, vagy bármilyen elvárást teljesítenem kéne, hanem önmagam lehetek, és ők is, mindenki önmaga lehet, minden sérülésével, minden sebével együtt ugyanazt a szeretetet adjuk és kapjuk, és ez szerintem annyira ritka, hogy az ember talál egy ilyen közösséget. Engem ez tartott itt.
Országos hálózatról van szó, és említetted azt, hogy te így régió felelős vagy. Mi a feladatod? Hogyan tudod koordinálni a régiónak a közösségeit?
Régió felelősként a legfontosabb feladatom az, hogy az országos felelőst segítsem abban, hogy azokat a közösségeket, akik hozzám tartoznak, ez 5 darab közösség, segítsem őket az utukon. Például van egy olyan területe ennek a dolognak, hogy van egy közösségfelelősünk, hiszen egy közösség akkor működik jól, hogyha van egy mozgatórugó, van, aki összetartja, viszont ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mint egy munkahelyen, hogy ő a főnök, hanem itt csapatban dolgozunk, de mégis valakit meg kell nevezni, aki mondjuk kiáll a többiek elé, és akkor összefogja ezt az egész szervezkedést, és az én feladatom az, hogy minden közösségben legyen egy megválasztott közösségfelelős, aminek egy olyan napon belül adunk lehetőséget, hogy átbeszéljük a közösségek múltját, jelenét, célkitűzéseit, szóval, hogy ebben van egy tudatosság is, van magának a közösségnek egy olyan úgymond szervezési és működési szabályzata, amiben a lelkiség is, és maga a mozgalomnak, hát hogy kell felépíteni egy találkozót, egy országos rendezvényt, ez a kárta és konstitúció, ez az alapunk, ezt követjük, és nekem az a feladatom, hogy ezt a közösségekkel újra megismertessem, hiszen van, aki már 30-40 évben benne van a közösségben, és már rutinból csinálja, de néha nem árt visszatérni ezekhez az alapokhoz, főleg, hogyha nagyon sok új segítő jön, akik nem ismerik ezeket az alapdokumentumokat. Ezen kívül zarándoklatokat szervezünk, és a régiónba tartozó közösségfelelősökkel szervezzük azokat a programokat, amik mindnyájunkat érintenek, és így kicsit tehermentesítjük az országos felelőst is, plusz motivációt adunk egymásnak, hogy miért érdemes ezt csinálni, hiszen amikor már valaki nagyon sok éve benne van, akkor elfáradhat, kiéghet, és hogyha látjuk egymás közösségét, hogy hogyan működnek, én például most több közösségnek a működésébe belepillantottam, ezért van egy összehasonlítási alapom, hogy mi az, amiben mi tudunk változtatni, hogy akár jobban csináljuk, vagy mi az, amit nagyon szuperül csinálunk, és a többi közösségnek akár egy példamutatás, hogy ők is megpróbálják így, hogy mindenkinek könnyebb legyen, hogy élvezzük egymás társaságát. Leginkább talán ezek a legfontosabb dolgok. És hogy persze ezeket közvetíteni az országos felelősnek, akivel szintén vannak megbeszéléseink, hiszen jövő nyáron lesz a Magyarországi Hit és Fény 40 éves, és erre is lesz egy országos rendezvényünk. A helyszín még picit bizonytalan, egyelőre úgy néz ki, hogy a Vajtán lesz a Zicsi kastélyban, és akkor ott egy 3 napos rendezvényt fogunk tartani a közösségünkbe járó sérülteknek, hogy ünnepeljük azt, hogy Magyarországon már 40 éve létezik ez a lelkiség.
Néhány nagyobb települést megemlítettetek, ahol Hit és Fény közösség működik, de hogyha így valakit érdekel ezeken a településeken kívül, hol találhat meg titeket, vagy milyen fórumon érdeklődhet arról, hogy hogyan működtök?
A honlapunk most újult meg, és az a neve, hogy hitésfény.hu. Ott megtalálható az országos felelősöknek az elérhetősége, ott fent vannak, hogy melyik településeken találhatóak a közösségeink, ott vannak az alapdokumentumaink, a kiadványaink, képek a rendezvényeinkről, és hogyha erre az e-mail címre vagy telefonszámra érdeklődnek, akkor biztosan kapnak választ. Ezen belül pedig, mint lámpás közösségi tag, szeretném így promotálni a saját közösségünket, hogy a YouTube-on van egy olyan kis rólunk, ami az egyik nyári táborunkba készült, melynek az a címe, hogy A második családunk. Ez az a film, ez az a videó, ami a legjobban átadja, amit mi szeretnénk megmutatni magunkból.
Az elmúlt percekben Kovács Bernadettet és Ónás Merittát, a Hit és Fény közösség tagjait hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért. Köszönöm, hogy velünk tartottak. És most búcsúzom a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő, valamint a szerkesztő Papildikó nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves